Ez itt az Adásidő, a Ma Hét Média Család podcast műsora Hajtman Gáborról. Az Egyesült Államok Külügyminisztériuma a hidegháború óta készít olyan jelentéseket a szövetséges államokról, amelyek az emberi jogok megsértését vizsgálja az egyes országokban. Vajon a felvidéki magyarságot érintő problémák is bekerültek ebbe a dokumentumba? Tárnok Balázs, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos munkatársa amerikai szaklapokban hívja fel a figyelmet közösségünk égető problémáira. Mi lehet az oka annak, hogy a nemzetközi közvéleménynek fogalma sincs arról, hogy például a Benes dekrétumok még ma is érvényben vannak? És vajon miért nem hallatja a hangját a felvidéki magyarság Washingtonban? Tárnok Balázzsal ezekre a kérdésekre keressük a válaszokat. Üdvözlöm az Adásidő hallgatóit, és külön köszöntöm mai vendégemet, Tárnok Balázst, aki a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos munkatársa. Szervusz, Balázs!
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat! Jó napot kívánok!
Egy nagyon fontos írást tettél közzé egy amerikai folyóiratban, a National Interest amerikai labban, ahol az emberi jogok hiányosságára hívott fel a figyelmet Szlovákiában. A dolog azért is fontos, mert megemlíted ugye itt a felvidéki magyarságot érő jogsértéseket is. Naiv vagyok, azt kérdezem, hogy a nemzetközi térben elindulhat egy folyamat, amely a kisebbségben élő magyarok problémáit, illetve valós jogsérelmeit igyekszik megérteni?
Ennek a mozgástérnek a lehetőségei és a keretei azért egy olyan kérdés, ami több tényezőtől függ itt a nagy politikai, világpolitikai és európai politikai szintéren is. Ugye ha csak az európai szintére, az Európai Unióra gondolunk, akkor az elmúlt 30-40 évben azért voltak próbálkozások arra vonatkozóan, hogy az Európai Uniónak az elsődleges jogába építsenek olyan garanciákat, ami biztosíték a nemzeti kisebbségek számára, hogy az identitásukat, nyelvüket, kultúrájukat megőrizhessék. Ugye csak az Európai Unióban körülbelül 50 millió emberről van szó, aki valamely őshonos nemzeti kisebbséghez tartozónak vallja magát. Ennek ellenére nem történtek előrelépések, mert az Európai Unió nagyon szigorúan nemzeti hatáskörbe tartozónak tartotta, legalábbis az Európai Bizottság ezt a kérdést. És ugye, hogyha visszamegyünk, hogy miért is volt ez így, ugye a második világháború előtt, tehát az első világháború után a népszövetségi rendszerből ugye létrejött egy kisebbségvédelmi keretrendszer, ami aztán a második világháborúra szépen megbukott. És kialakult az a nézet, gondolat, hogy nem kell a nemzeti kisebbségeknek kollektív jogokat adni, mert abból csak a probléma származik az egyes államok között, mert mindenki ezt érzékeny kérdésként kezeli. És a második világháború után nagyon hosszú időre, több évtizedre lekerült a napirendről ez a kérdés. És az individuális emberi jogi koncepció lépett előre. És nagyon sok évtizednek kellett eltenni ahhoz, hogy újra elkezdjenek gondolkodni nemzetek kisebbségek jogaiba, többek között a délszláv háborúnak a borzalmai
tették
erre az európai döntéshozókat.
Szerinted miért került le? Tehát mi ennek az oka?
Pontosan azért, mert, és itt jön az ijesztő párhuzam a mai történésekkel, ugye a nemzeti kisebbségek védelme a második világháború kirobbanásának egyik ürügye volt formálisan, és hát itt jutunk oda ahhoz, hogy mi az a egyik legnagyobb tényező, ami az elmúlt hónapokban nagyot fordított ezen a kérdésen, ugye az orosz agresszió Ukrajnába, ugye Putyin is a kelet-ukrajnai orosz kisebbségre hivatkozott. Én az elmúlt hónapokban, amikor beszéltem nemzeti kisebbségek jogait védő szakemberekkel, nagyjából egyetértés alakult ki a tekintetben, hogy ez egy nagyon rossz fejlemény ennek a mozgalomnak, vagy ennek a törekvésnek, mert az egyes államok kapnak majd azon az alkalmon, hogy a nemzeti kisebbségek érdekében tett lépéseket, majd különféle területfoglaló motivumokkal, motivációkkal azonosítsák, hogy nem kell messzire menni, Boris Kollár is tett ilyen megjegyzéseket. Úgyhogy ez arra az irányba viszel, hogy nem lesz egyszerű dolgunk, de, és itt jön egy de, ami a pozitív irányvonal, hogy olyan új eszközök alakulnak ki a mostani nyilvános térben, az egyetemi diskurzusban, az agytröztök közötti diskurzusban, ami lehetőséget ad nekünk arra, hogy a nemzeti kisebbségek ügyét, és így a határon túl magyarok ügyét is bevigyük a nemzetközi diskurzusba, és például ezek a véleménycikkek is ennek egy nagyon fontos eszköze, mert nagyon nagy számú olvasóhoz jut el, tehát a legutóbbi cikkem, ez a National Interest-en megjelent cikk, ez azért is jelentős, mert 1,8 millióan követik a Facebook oldalát ennek a blog oldalnak, illetőleg előzőleg a Foreign Policy-ban jelent meg egy másik cikk, szintén a Benes dekrétumokról, az pedig a világ legolvasottabb és legbefolyásosabb külpolitikai magazinja, szintén több mint 1 millióan követik az egyes közösségi oldalakon, tehát nagyon sok helyre jut el, és a megfelelő intézményekhez is úgy gondolom, hogy eljutnak ezek az üzenetek. Ezek egy olyan eszközt adnak a kezünkbe, ami az ellenszélben is lehetőséget biztosít nekünk arra, hogy megfelelően becsatornázzuk a problémáinkat.
Az Egyesült Államok Külügyminisztériuma által közzétett dokumentumban a felvidéki magyar közösség gondjai még csak említés szintjén sem jelennek meg, ami azért eléggé aggasztó. De mi lehet ennek az oka? Tehát nincsenek kellőképpen ismertetve a közösségünk problémái, vagy ez tudatosan nem is akarnak tudomást venni ezekről?
Ugye a cikkbe is írtam, azonosítottam két olyan problémát, amit én úgy gondolom, hogy közrejátszik. Az egyik egy átfogóbb jellegű, ami ehhez az intézményhez kapcsolódik, ugye a 70-es évek vége óta vannak az amerikai külpolitikában ezek az emberi jogi országjelentések, és ezeket alkalmazzák, és gyakorlatilag a kezdetektől folyamatosan kritizálták szakértők ezeket a jelentéseket, mert hogy azokkal az országok szemben, akik az Egyesült Államok nem igazán akart feszegetni kényes kérdéseket, ott azért felületesebbek voltak ezek a jelentések. Azon országok vonatkozásában, ahol pedig nem állt föl ilyen érdeke, és az Egyesült Államok nyugodtan rúgdoshatta azokat az országokat, ott pedig azért meglehetősen alaposak voltak ezek a jelentések. Tehát van egy ilyen faktor is, akár Szlovákia vonatkozásában is azonosítható, hiszen a szlovák külügynek nagyon jók a kapcsolatai Washingtonban, de talán egy gyakorlatiasabb és talán fontosabb probléma az, hogy miként születnek meg ezek a jelentések. Ugye két aktor van ebben az amerikai külügy részéről, egyrészt az amerikai kormányzatnak egy központi szerve a külügyminisztériumban, akik összekalapálják ezeket a jelentéseket, akik pedig a tartalmat adják hozzá, azok az Egyesült Államok helyi nagykövetségei. Ezek a nagykövetségek, tehát a pozsonyi amerikai nagykövetség nyújtja elsősorban a tartalmat az amerikai külügyminisztérium részére, hogy itt van, ezek a kérdések a fontosak, ezzel kéne foglalkozni. Az amerikai nagykövetségnek Pozsonyban az lenne a dolga, hogy a lehető legalaposabban utána járjon minden problémának. Én úgy látom, hogy ezt nem igazán teszik meg. Hagyatkoznak a nagyobb civil szervezetek, emberi jogi szervezetek jelentéseire, de ugye Szlovákiában is, és más országban is tényező, hogy ezek a nagy emberi jogi szervezetek a marginalizált csoportoknak, így például a nemzeti kisebbségnek a problémáira nem figyelnek nagyon oda. Ezzel párhuzamosan pedig a hazai szlovákiai magyar nemzetközi irányi érdekérvényesítés az nem túl izmos napjainkban. És ez a kettő, tehát ennek a három problémának együtthatás juthat el oda, hogy ez a jelentés tökéletesen szemet huny a mi problémáink fölött, de ez semmilyen szín alatt nem igazolható.
És a múltban ez hasonló volt, például a 90-es években, amikor azért a kemény meccsiarizmus volt, akkor is voltak ekonomiai jelentések.
Én megmondom őszintén, hogy azokat az éveket én nem különösebben vizsgáltam, én az elmúlt 12 évre összpontosítottam, és e tekintetben vannak elérhető kutatások a Nemzetpolitikai Kutatóintézet részéről, illetőleg a Nicole Németh nevű magyar származású amerikai kisebbségi jogvédő jogi szakember részéről is voltak ilyen kutatások. Ezek is azt állapították meg, hogy az elmúlt 10 évben legalábbis, vagy 11 évben az amerikai külügynek ezek a jelentései a magyaroknak a problémáira gyakorlatilag teljesen ignoránsak voltak, nem vették ezeket figyelembe. Úgyhogy az elmúlt 11-12 évben mindenképpen ez a tendencia figyelhető meg.
A felvidéki magyar közösség számára talán a Benes dekrétumok jelentik azt a problémát, amelynek hatásait még most is érezhetik, hiszen ugye ez alapján földterületeket, tulajdonokat koboznak el. Hogy sikerült ezt a témát az amerikaiak számára kellőképpen tálalni, hogy megértsék az alap problémát? Hogy egyáltalán lehetett ezt?
Hát ugye az alapul fekvő probléma az egy ilyen téma bemutatásán az, hogy honnan indítjuk el a beszélgetést. Ugye lehetne Árpád apánktól is elkezdeni ezt, de nem igazán lenne sok értelme. Nem igazán tudja átlátni, nem csak hogy egy átlag amerikai, de még egy átlag amerikai közép-európa szakértő sem azt, hogy mire vezethetőek vissza ezek a nemzetiségi, kulturális különbözőségek egy azon régióba. Tehát az, ami nekünk természetes, és kimondjuk azt a szót, hogy akár, hogy Trianon tudjuk, hogy mire gondolunk, és egy rendkívül összetett problémát tudunk értelmezni, de az amerikaiak esetében szerintem ez nem is igazán várható el. Tehát nekünk meg kell találni azt a nyelvezetet, azt a fogalmi keretet, amivel az ő számukra el tudjuk magyarázni, hogy mi a problémának a miben léte, ismerni kell a közönséget, ez egy alapvető szabály, akinek beszélsz, az tud, hogy hogyan gondolkodik, mik azok a terminusok, mi az a tartalmi keret, amit ő megért, és ennek mentén kell elmagyarázni. A Benes dekrétumok esetében van erre lehetőség, ugyanis az a gyakorlat, ami jelenleg zajlik, tehát a visszaható hatályú alkalmazása Benes dekrétumoknak és a mai földkonfiskációk két olyan szent tehenét is érintik az amerikaiaknak, ami nagyon-nagyon kézzelfogható ebben a történetben. Az egyik a magántulajdonhoz való jog, másik pedig az emberi méltósághoz való jog. Ezek olyan alapvető fogalmak, amik ők is értenek, és hogyha ezekre húzzuk föl az érvelésünket, hogy ezeket az alapvető értékeket rendkívül mértékben sérti ez a gyakorlat, akkor számukra is egy kicsit világosabban válik, hogy hú, itt tényleg baj van.
Igen, az a magántulajdon Amerikában, tehát hogy ezekre épül az amerikai társadalom.
Így van, tehát a magántulajdon az egy rendkívül érzékeny és egy nagyon-nagyon fontos szempont Amerikában, és én is arra törekedtem ebbe az elmúlt két cikkbe, hogy ezen keresztül fogjam meg. Ugye Fiala Butor Jánosnak volt a rendkívül szemléletes példája, ahogy ő is ahhoz hasonlította, hogy minthogyha 1942-es zsidó törvényeket alkalmaznánk a mai nap, végsősoron ez is annak feleltethet meg, és hogy ezt a példát is berobjuk az amerikaiaknak, akkor aztán tényleg a fejükhöz kapnak, és elkezdi őket érdekelni ez a dolog, hogy akkor mi is történik pontosan Szlovákiában.
Ha jól tudom, egy évet az Egyesült Államokban töltöttél szakmai gyakorlaton, az ott létett során egy konferenciára is sor került, ahol igyekeztél beszámolni a felvidéki magyar közösség problémáiról. Sikerült megérteni az ottani szakemberekkel, hogy bizony szükséges foglalkozni ezekkel a kérdésekkel?
Igen, ugye a tavalyi évet, egész évet sikerült kintölteni a Notre Dame Egyetemen egy vendégkutatói ösztöndíjjal, majdnem egy teljes évet voltam kint, és a kinti kutatásomnak az emberi és kisebbségi jogi érdekérvényesítés, az amerikai etnikai lobby volt a témája, és ennek keretén belül is különösen fontosnak tartottam, hogy a Benes dekrétumok ügyét ügyéről beszámoljak, és ennek keretén belül ugye volt egy ilyen előadásom az Indiana Egyetemen, ahol a Borhi László magyar történész professzor meghívására érkeztem, és ott sikerült egy ilyen konferenciáldás keretén belül beszámolni kicsit nagyobb közönségnek erről a témáról, de emellett volt elég sok találkozom, szám szerint 63 olyan találkozón vettem részt személyesen, vagy az online térben, ahol közép-kelet-európai szakértőkkel, a kormányzat képviselőivel, a kongresszusi szakemberekkel, egy emberi jogi szakértőkkel egyeztettem, és mindenkinek felhoztam a Benes dekrétumok kérdését. Nem árulok el talán nagy titkot, hogy ebből a 63 találkozóból azt hiszem, hogy csak egy Borhi professzor volt az, akinek mondott is valamit a konfiskációk ügye, de azon, hogy ez mind a mai napig zajlik, azon mindenki őszintén megrökönyödött, és azért is voltak ezek nagyon hasznosak, ezek a beszélgetések és maga a konferencia is, mert ezzel ismertem meg azt a gondolati keretet, amivel az amerikaiak dolgoznak, és ennek során jöttem rá, hogy mi az a tálalási mód, amivel nekik el lehet adni, amivel megértik a problémát, úgyhogy ez fáradtságos munka volt, de azt hiszem, hogy megérte a befektetett munkát, mert ugye ennek folyamányaként jelenhetett meg ez a két cikk a Foreign Policy-ben és a National Interest-ben, amik aztán elég jó elérést produkáltak. Tehát egyszerűen fontos megértenünk azt, hogy akinek írunk, az mit tud erről a kérdésről. És erre egy másik jó példám is van, amikor a kárpátai magyarok helyzetéről írtam, ez még ugye jócskán a háború kitörése előtt volt 2021. júniusában, és próbáltam beszámolni arról, hogy miért fontos nekünk az anyanyelvi oktatás, és ugye miért van olyan álláspontom a magyar külügy, amilyen álláspontom van. És akkor, amikor az amerikai külügyminisztérium szakértője beszéltem, akkor jöttem rá, hogy ők se teljesen értik a mi problémáinkat. Tehát, hogy egyszerűen rámutattak három olyan szempontra, amit nem értettek, amire aztán én később a Washington Times-ban megjelent cikkemre már tudtam reagálni, és így az a cikk is megfelelően célirányozott volt azokra a problémákra, amiket őt nem értenek, és így tudtam elmagyarázni, hogy nekünk ez egészen pontosan miért is fáj.
Voltak egyébként ilyen visszajelzések, vagy visszakérdezések? Volt valaki, aki tényleg érdeklődött, vagy csinált veled interjút?
Nagyon sokan érdeklődtek, és azt tényleg teljesen őszintén tudom mondani, hogy őszintén ezen meglepődtek, hogy ilyen gyakorlat van, mert egyáltalán nem hallottak. Uh-huh. És amikor a Human Rights First, vagy a Human Rights Watch szakértőivel is beszéltem, ők se tudtak erről, és hát ők is azt mondták, hogy hát igen, itt egy publicitási probléma van, és ezzel ugye nehéz mit kezdeni, mert ők is arra összpontosítják a tevékenységüket, amik a hírekben megjelennek nagy ügyek. Ez egyáltalán nem tört be az amerikai sajtóba, a szakértői körökbe se, a szakmai lapokban sem jelent meg, nem tudtam elküldeni nekik egy cikket, hogy akkor itt le van írva két oldalba, hogy mi a helyzet, mi a probléma, és nézzétek meg, mert egyszerűen nem volt ilyen anyag. Fila Jánosnak volt egy cikk, ami angol, ami az új szón jelent meg, de ekkor jöttem rá, és ekkor határoztam, hogy mindenképp kell írni egy amerikai folyóiratba egy cikket erről, mert azt ők is sokkal komolyabban veszik, hogyha egy ilyen felületen megjelenik, és így elég egy linket elküldenem, hogyha egy szakértővel beszélek, és akkor már ő is jobban képben van az ügyet érintően.
Térjünk vissza az elemzésedre. Ez egy nagy vitát váltott ki a szlovák külügyminisztériumnál, ugye említetted a szlovák külügyminisztert Ivan Korcsokot is, és hát jó kapcsolatai vannak Washingtonnal, hiszen korábban ő volt a szlovák nagykövet Amerikában. Szerinted ez is közrejátszhat abban, hogy a közösségünk problémáin átsiklanak az amerikaiak, illetve nem ismerik meg jobban ezeket a problémákat? Jobban kéne lobbiznunk?
Mindenképp, tehát Washington egy óriási hatalmi központ, de amikor arra kerül a sor, hogy Közép-Kelet-Európáról beszéljünk, azért az is beszűkül egy falura. Mindenki mindenkit ismer ezen a területen, és hát Korcsok miniszter úr, és úgy gondolom, hogy nagyon jól mozgott ezekbe a körökbe. Ugye Szlovákiának nem voltak olyan publicitási nehézségei vagy ügyei, mint mondjuk amilyennek Magyarország van, hogy folyamatosan az amerikai sajtóba jelent volna meg azzal kapcsolatban, hogy milyen nagy gondok vannak az országban. Ugye ezt Korcsokék szerintem nagyon ügyesen simították el, pedig azért Szlovákiából is lenne miről beszélni, hogyha nem is a magyar kérdésekre gondolunk, de akár ugye a korábbi évekre visszamenőleg a romák sterilizációja Kelet-Szlovákiába, az még úgy be is tört, de aztán azt is sikerült a szőnyeg alá söpörni, és nyilván ők el tudták magyarázni ezekbe a körökbe, hogy Szlovákiában semmi gond nincs, Szlovákia mintaország, Szlovákia óriási nyugatbarát, és egyáltalán nem kéne figyelni Szlovákiára, és én azt gondolom, hogy ez a képzet alakult ki, hogy Szlovákiában ilyen jellegű gondok nincsenek. Ez viszont nem feri a valóságot, és ez az, ahol nekünk van keresnivaló, tehát nem bosszankodni kell azon, hogy Korcsoknak jaj, de jó kapcsolatai vannak Washingtonban, hanem nekünk is arra kell törekedni, hogy jó kapcsolataink legyenek Washingtonban, állandó munkakapcsolat legyen a mi szakértőink és az amerikai, közép-kelet-európai szakértők között, legyen egy folyamatos diskurzus, akár a pozsonyi amerikai nagykövetséggel, akár a külügyminisztérium illetékeseivel, hogy partnerként tekintsenek ránk, mert onnantól, hogyha van egy hitelességünk, hogy mi az emberi és kisebbségi jogi kérdésekről hitelesen tudunk beszámolni, akkor komolyabban veszik a mi aggáinkat is, és úgy gondolom, hogy ez egy hosszú munka, fáradtságos munka, mert nagyon sokáig nem látszik készpénzre váltható eredmény, de, de én az elmúlt egy éven alapján arra jutottam, hogy ez mindenképpen megéri az energia befektetést, és a tekintetben a szlovákiai-magyar érdekérvényesítésnek is azért jócskán van hova fejlődnie.
Mit gondolsz, mi lehet a jövőben? Tehát, hogy szorosabbak lehetnek ezek a kapcsolatok Washingtonnal, és érte Magyarországot, vagy a szlovákiai magyarságot. Milyen a mostani kapcsolat? És mi lehetne ezen javítani?
Hát a probléma egyébként nagy vonalakban abban állt, hogy Közép-Kelet-Európa az elmúlt 2-3 évtizedben eléggé elveszítette a jelentőségét az amerikaiak számára, és ez mind 2022. február 24 előtti helyzetértékelés. Tehát Közép-Kelet-Európát egyre kevésbé tekintették fontosnak, különösen emberi jogi szempontokból nem voltak kiemelt ügyek, de a háború nyilván egy új lapot nyitott ebben a kérdésben. Én személy szerint azt gondolom, hogy ez az amerikai külügyminisztériumnak a munkájába, figyelmébe is meg fog jelenni, tehát Közép-Kelet-Európa újra fel fog értékelődni, és nem csak a geopolitikai, biztonságpolitikai szempontokból, hanem általában véve nagyobb figyelem fog irányulni Közép-Kelet-Európára, és itt van nekünk a lehetőségünk arra, hogy becsatornázzuk a mi problémáinkat. Ehhez ugye az kell, hogy a szlovákiai-magyar közösségnek is legyen egy állandó jellegű, érdekérvényesítő, nemzetközi térbe irányuló figyelme. Ugye jelenleg én személy szerint úgy látom, hogy a felvidéki magyar politika az leginkább saját magával van elfoglalva, belharcok és viszályok tarkítják ezt az utat, ami a szövetség megalakulását is kísérte, és nem igazán jut idő, energia arra, hogy a nemzetközi térre figyeljünk, holott ez elképesztően fontos lenne, hiszen tudatosítanunk kell azt, hogy Szlovákia mindig is egy nagyon jó diák akart lenni a nyugati szövetségesei szemébe.
Ez most is látszik egyébként az orosz-ukrán konfliktussal kapcsolatosan.
És szerintem a szlovák külügynek nagyon fontos, hogy a reputációja az Egyesült Államokban makulátlan legyen. És hogyha mi be tudunk csatornázni problémákat, el tudjuk magyarázni az amerikai szakértőknek, hogy nagyon komoly gondok vannak, és Szlovákia egyáltalán nem tekinthető mintaországnak, Szlovákia álláspontja nem fog változni külpolitikai szempontból, továbbra is jó diák akar maradni, és itt van egy nagy lehetőség a tekintetben, hogy tényleges változást érjünk el a magyar közösséggel szemben folytatott politikát illetően. Ehhez viszont struktúráltan kell gondolkodni, megfelelő nemzetközi stratégia mentén a szakértői csapat nagyon-nagyon fontos, hiszen ezek az amerikai szakértők, külpolitikai, külügyi szakértők nagyon szívesen találkoznak különböző civil érdekvédelmi szervezetekkel, de a politikai pártokkal azért kicsit óvatosabban hoz viszonyulnak, a kormányzatokhoz aztán meg teljesen. Tehát kormányzati szereplőként, ha csak mondjuk a magyar ügyeket nézem, magyar kormányzati szereplőként egyáltalán nincs mozgástér Washingtonban, de ha már az ember egy szakértői csoport részéről, egy egyetem részéről, vagy egy megfelelő akadémiai háttérrel érkezik egy beszélgetésbe, az már teljesen más fölütés, teljesen más képpen kezelik a szakértői szinten ezt a kérdést, amit ő meg akar tárgyalni, és az ugye szépen fölcsorog a politikai szintre is. Tehát szerintem nekünk itt lenne keresnivalónk, és itt kell fejleszteni magunkat, mert ahhoz, hogy jó kapcsolatunk legyen Washingtonnal, az szerintem vitán fölüli, abból a szempontból, hogy Szlovákiára nagy hatása van annak, hogy mit gondol Washington Szlovákiáról, és ezt a lehetőséget nekünk mindenképpen ki kell használni.
Egy szó volt arról, hogy a felvidéki magyar civil társadalom az, annak hiányoznak ilyen szervezetek, amelyek tudják képviselni ezeket a problémákat. A múlt mondja, a szlovákiai magyarok kerekasztalán belül volt egy olyan szakmai csoport, amely a jogsegélyszolgálattal foglalkozott. Nem lehetne esetleg ezt újraindítani, vagy egy hasonló munkacsoportot létrehozni?
Végső soron a szlovákiai magyarok kerekasztal az egyetlen olyan szerv, aki ilyen jellegű tevékenységet végez, tehát én úgy tudom, hogy Fiala Butor János és Tokár Géza is rendszeresen egyeztetnek.
Szekeres Klaudia is. Igen.
Így van, hogy egyeztetnek ezek a nemzetközi szervezetek képviselőivel. adhok szinten azt gondolom. Tehát itt én amikor azt mondom, hogy struktúrált, folyamatos munka kell, akkor azt értem, hogy kell egy-kettő-három ember, aki folyamatosan ugye ezzel foglalkozik a stratégiai pereskedés mellett, és a szlovákiai magyarok számára nyújtott belső jogra, hazai jogra vonatkozó jogsegély mellett nagyon-nagyon fontos lenne, hogy legyen egy olyan jellegű munka, ami folyamatosan ellátja információval a nemzetközi szervezeteket és a nemzetközi partnereket. Itt nem csak az Egyesült Államokra gondolok, de az ENSZ megfelelő szerveire, az Európa Tanács megfelelő szerveire, az EBSZ-re. Tehát folyamatosan készüljenek minden szerv számára gyártott jelentések a szlovákiai magyarok helyzet. Ezek megfelelő hitelességgel mutassák be az egyes problémákat, amivel a felvidéki magyarok szembesülnek, és ez egy folyamatos munkakapcsolat alakuljon ki valamennyi nagy nemzetközi és európai szervel, és akkor lesz keresni valunk hosszú távon ezen a porondon.
Mi várható a jövőben? Mennyire szeretnéd folytatni ezt a munkát, illetve vannak-e olyan szervezetek, akikkel felvennéd a kapcsolatot, hogy segítsenek neked ebben?
Én mindenképpen folytatnám, mert ez az elmúlt két cikknek a nagyon jó visszhangok jöttek. Ugye a tavalyi évben inkább a kárpátaljai magyarok ügyére fókuszáltam, mert az volt benne jobban az amerikai közbeszédben, de a háború kitörése, az orosz agresszió azért ezt eléggé zárójelbe tette ezeket a lehetőségeket, tehát itt most beszűkültek a lehetőségek, és ezzel párhuzamosan viszont én is nagyon figyelmet tudtam összpontosítani ennek az ügynek, ami igazán kedves az én szívemnek is, ez pedig a felvidéki magyarok és a Benes dekrétumok ügye. Legjobb tudomásom szerint ez a két cikk elérte a címzetteket, tehát az amerikai külügyminisztérium megfelelő szintje is tudomást szereztek erről az anyagról és a kritikákról. Ahogy mondtam, én ezeket a véleménycikkeket mindenképpen folytatni fogom különböző témákban, ami a felvidéki magyarokat érinti. Ugye azt kell minden téma kapcsán kitalálni, hogy tudjuk úgy tálalni, hogy az amerikai hallgatóság számára érdekes legyen. Ennek van egy nagyon első és nagyon technikai jellegű lépcsőfoka ahhoz, hogy egy ilyen véleménycikket le tudjunk közölni egy amerikai labban, megfelelően érdekesnek kell lenni, megfelelő aktualitásokkal kell bírnia, és megfelelően rövidnek kell lennie ahhoz, hogy ez bekerüljön, és a szerkesztő is úgy gondolja, hogy az ő olvasói számára ez érdekes lesz. Tehát ez teljesen piaci lapú gondolkodás. A szerkesztő azt a cikket fogja bevenni, amiről úgy gondolja, hogy olvasottságot fog generálni. És ezt kell elérni, nem egyszerű feladat 700-800 szóban leírni egy olyan problémát, amiről doktori értekezéseket is tudnánk írni az ő gondolatrendszerükben, de az eddigi eredmények alapján én úgy látom, hogy ennek mindenképpen van értelme, és ahogy mondtam, a szlovákiai magyar érdekérvényesítést egy kicsit állandósítani kellene, jobban állandósítani kellene ebben az értelemben, szakértőink vannak hozzá, és hogyha ezeket az erőinket ezen a szakértői vonalon tudjuk egyesíteni, az különösen fontos lenne. Párhuzamosan persze, hasonlóan fontos, hogy végre a felvidéki magyar politika is létrehozza azt az egységet, ami lehetővé teszi azt, hogy a nemzetközi térbe is figyeljenek, hiszen egy felvidéki magyar politikus mindig szívesen látnak Washingtonba. Egy felvidéki magyar politikus előtt, aki egy nemzeti kisebbséget képvisel, egy majd félmilliós nemzeti kisebbséget, mindig nyitva lesznek az ajtók, és fogadni fogják ezeket az embereket, úgyhogy a politikai mellett a szakértői vonalat is meg kell erősíteni, és szerintem hosszú távon ez óriási potenciált jelent számunkra.
A Ma Hét Média Család pedig igyekszik ezeknek a témáknak teret adni, ahogy ezt eddig is tettük. A jövőben is igyekszünk majd friss információkkal, beszámolókkal szolgálni. Fontos, hogy ezek a kérdések erőteljesebben megjelenjenek a szlovákiai magyar köztudatban.
Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm szépen az eddigi támogatást is.
Balázs, még szeretném megköszönni a beszélgetést, további jó munkát kívánok, és hát eredményes lobbizást a felvidéki magyar ügyekben.
Köszönöm szépen, viszont kívánok minden jó munkát.
A hallgatóknak köszönöm a megtiszteltető kitartó figyelmüket, a viszonthallásra.